Kedves testvérek, Lukács evangéliumának az 5. részéből az első 11 verset olvassuk el. Lukács evangéliumának az 5. részéből így szól hozzánk Isten szent igéje. Így történt, hogy amikor a sokaság hozzá, mármint Jézushoz tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt, és látott két hajót állani a vizet, a halászok pedig miután azokból kiszállottak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta neki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévé halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek neki, és eljövén megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz, és a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Miért gyűlünk össze hétről hétre Isten igéjét hallgatni, miért olvassuk a Bibliát, és értelmezzük annak szövegét? Hát, körülbelül azért, amiért az utóbbi évtizedekben egyre többen választják önmaguk gondolatainak, gondjainak a feldolgozásához azt a formát, hogy összejönnek csoportban, még akár játszanak is pszichodrámát, vagy bibliodrámát, vagy éppenséggel van, aki a mese segítségével végez terápiát emberek között. Emberek a mese figurái mögé bújnak, mert már elfelejtették, hogy gyerekként is ezt csinálták, beleélték magukat, ha bajuk volt azzal, hogy szeretik-e őket, és szépek-e eléggé, akkor biztos, hogy sokat mondott nekik a Csipke Rózsika története, vagy nem is Csipke Rózsika, Hamupipőke története, pláne. Aztán, ha gyengék voltak, akkor a kis Vézna királyfi mindent legyőző erejéről olvastak, vagy hallottak szívesen mesét, tehát belehelyezték magukat ezekbe a történetekbe, vagy hogyha másokkal összegyűlve eljátszottak bizonyos történeteket, képzelt történeteket is akár, vagy életük egy-egy eseményét, akkor ez azért volt, mert az emberben nagy harcok, játékok dúlnak részesei ennek, nem érti önmagát, titok önmaga számára is, hát még a világ, amiben él, néha összenyomja az embert az információ özön, a világ meg nem értett, vagy éppenséggel sejtett titkainak a sokasága, valahogy ezt fel kell dolgozni. Mi Isten igéjét vesszük kezünkbe hétről hétre, és hasonlóképpen a bibliai szereplők történetében próbáljuk megtalálni a magunk kérdéseire, szerepeire a választ és a segítséget, és abban különbözik ez a mesétől, vagy a saját szerepjátékainktól, hogy ebben mindig jelen van valahol az örökkévaló Isten, mindig ad valamilyen fajta különleges üzenetet, értelmet, akár a szenvedéseinknek is, az, hogy ő ebben az egész nagy játékban, az egész nagy rendszerben benne van, együtt van velünk, és lassan-lassan néha megértjük azt is, hogy miért értelmetlen azért imádkozni, hogy ő helyettünk oldja meg életünk nehéz kérdéseit, vagy vállalja a felelősséget azért, amit mi rontottunk el, vagy adjon magyarázatot arra, amit most úgysem tudnánk feldolgozni. Legyen a mi uralmunk alatt is, hadd irányítsuk mi az ő működését, és ha ő ebben nem enged, akkor egy darabig félig vagyunk sértve, kizárjuk őt az életünkből, aztán derengeni kezd néha-néha a számunkra, hogy hogy is működik ő, mit is akar velünk kapcsolatban, akiket sokra becsül, s akikben hisz töretlenül, akkor is, hogyha eljátszottuk az ő bizalmát többszörösen, mit is akar a mi életünkkel elérni. Hát ez a történet, ami ma előttünk van, hasonlóképpen mai nekünk szóló történet, egy 2000 évvel ezelőtti furcsa esemény, feldolgozott esemény, igehirdetésre alkalmassá tett, igévé tett történet, mert nem napró részlet ez, nem jegyzőkönyv valakitől, még csak nem is újsághír, az újságíró véleménye nélkül, hanem egy feldolgozott történet, amiből mi igét kapunk, üzenetet kapunk az Úrtól, és benne keressük a magunk életének a kérdéseit és eseményeit. 7 dolgot szeretnék röviden nektek ezzel az igével kapcsolatban elmondani, ahogy végigmegyünk a történeten, amiben én üzenetet találtam. Az egyik, amivel kezdődik ez a történet, ahonnan indulunk, hogy nagyon sok ember tódult oda Jézushoz, ezt a szót használja itt az ige, hogy hallgassa az Isten beszédét. És ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy nagyon sok embernek vannak kérdései, hogy van-e egyáltalán Isten, van-e Istennek beszéde, és megérthető-e valami üzenet, vagy csak azok a dolgok vannak, amik a mi fejünkből pattannak ki, és ami kipattan a mi fejünkből, az van-e, vagy vannak a dolgok, és mi azt megértjük, és megpróbáljuk megfogalmazni. Hát ez a kérdés sokat foglalkoztat bennünket, és ezért sokan vannak, mondjuk így Jézus körül ma is, a parton tátott szájjal, és várják, hogy valamit halljanak. Nem mindenkinek van ezek közül hajója, amibe bevehetné Jézust. Nem mindenki tud vele olyan kapcsolatot létesíteni, mint Péter. Nem mindenki fog vele maradni 3 évig, és aztán összekötni az egész életét, és a végén meghalni érte, mint ahogy ez Péterrel megtörtént, de ott van, és valamit hall, és hogyha mindenki hajóval lenne ott, akkor nem volnának a szárazon, nem kéne hajóba ülni, és ha mindenki meghalna érte, akkor kivégezné tovább a dolgokat, vagy ha minden halászból emberhalász lenne, akkor megszűnne a halpiac, és az is kellemetlen dolog lenne. Tehát vannak sokan, akik hallják, hallgatják Isten beszédét, és ez jól van így, de ezek között van, és most a történet elején még nem tudjuk, ki lesz, akit onnan az Úr kiszólít. Itt sokan vagyunk, bár nem vagyunk elegen, és mindenki hozhatna még egy embert magával, de köztünk vannak azok, akiket Isten megszólíthat, add kölcsön a hajódat. Menj és változtass pályát, és halász embereket, de erre majd a 7. pontban térünk igazán vissza. A második dolog, ami a történetből megragadta a figyelmemet, hogy Jézus látott 2 hajót. Megálltam ennél a dolognál, mi lehet ez a 2 hajó. A primitív Biblia magyarázat azt mondja, hogy az egyik a zsidók, a másik a keresztények, mindig ilyeneket találtak és találnak ki ma is. Én nem erre gondolok. Én arra gondolok, hogy Jézus már tudja azt, hogy az áldás olyan nagy lesz, hogy annak is jut, aki ezért igazán nem is tett semmit. Aki nem adta kölcsön a hajóját, aki nem vett részt a halászatban, aki csak abba izzadt bele, hogy ennek a csodálatos halfogásnak az eredményét be kellett rámolni a hajójába. Az ő hajója is majdnem elmerült, de nem azért, mert olyan sokat dolgozott ezért, olyan sokat tett, hanem azért, mert jelen volt egy olyan eseménynél, és mert az Úr meglátta őt, ezen a tavon biztos volt több hajó is, de ezt a két hajót látta meg. Jelen volt egy olyan eseménynél, ahol Isten szeretete és áldása kiáradt, és azt tapasztalta, hogy ez akkor is elborít bennünket, hogyha semmit sem csináltunk érte. Vagyis, hogy az Istennel való kapcsolatban az áldás nagysága nincs összefüggésben a mi teljesítményünkkel. Isten akkor is bőkező és meg akar áldani bennünket, hogyha mi is csak tátott szájú szemlélői voltunk az ő cselekedeteinek. A harmadik dolog, amin elgondolkoztam, az az egyik hajó helyzete volt, ahol a kapitány, aki valószínű ennek az egész kis alászati BT-nek a vezetője volt, mert más szóval jelzi a görög szöveg a többi halászokat, mint ezt a bizonyos Simont, megkérhető volt, hogy vegye be Jézust a hajóba, és ebben a helyzetben, és éppen ebben a helyzetben áldozzon a maradék energiájából egy keveset egy másik ügynek. És ez fontos dolog, fontos próbatétel, hogy valaki megszólítható és partnerré tehető éppen ebben a helyzetben milyen helyzet volt. Ez a helyzet azért volt különleges, mert ezek a derékhalászok, akik értették mesterségüket, a tó nem volt olyan nagy, talán még szám szerint is tudhatták volna, hogy mennyi hal van benne, hogy hány fajta azt biztos tudták, mert egy másik hasonló halászat alkalmával 153 féle halat számoltak meg, ennyiféle hal volt valóban ebben a tóban, 153 nagy halat, ez nem most történt, vagy lehet, hogy ugyanennek a eseménynek egy másik variációja, ezen az éjszakán viszont nem fogtak semmit. Ez benne van a történetben mindig, nem minden vadász fog vadat, el szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy ez elment vadászni, ugye? De nem ő fogta meg, és a végén nem ő ette meg azt, amit a vadász megfogott. Vannak eredménytelen időszakok, és mégsem adják fel emberek a hivatásukat akkor, amikor éppen nem megy a dolog. Szörnyű esemény nemrégiben az egyik leggazdagabb német üzletember vonat elé vetette magát, mert a gazdasági válság kikezdte az ő birodalmát, és a körülbelül 10 milliárd eurónyi vagyonából körülbelül 1 milliárdot elveszített. Hát szörnyű csapás. És sajnáljuk szegényt, árváit nagyon is. Biztos, hogy volt valamilyen mentális problémája is, de hát ezért talán kár eldobni az embernek az életét. Nem először fordul elő ezekkel a halászokkal, hogy nem fogtak semmit egész éjjel. Ez beletartozik a munkájukba. És így is vannak tennivalók, ülnek a folyó, vagy a tó partján álmosan, és mossák a hálót, mert amit fogtak, az semmi más, mint moszat, mint piszok. Újabb tennivaló, le kell mosni, le kell áztatni a hálóról a rá tekeredett hínát, moszatot és egyebet. És hogy miket gondolnak közben, ezt mindenkinek a fantáziájára bízzuk, és mindenki idézze fel magában eredménytelen átvirasztott éjszakáinak az élményét és gondolatait, amikor mondjuk egész éjjel írt egy pályázatot vagy egy dolgozatot, és reggel egy ügyetlen mozdulattal kitörölte az egészet. El lehet képzelni, hogy ilyenkor mit érez az ember, és hogy mit mond, az csak a gyóntató fülkében illik az embernek akkor is körülírásokkal elmondani. Hát ők is így lettek, és akkor ebben a helyzetben mondja azt Jézus, hogy te vennél-e a hajódba, hogy egy másik ügyben nekem a segítségemre legyél. Mi valahogy úgy vagyunk vele, hogy Uram, annyi bajom, terhem, bosszúságom van, most te segíts nekem egy kicsit, de fordítva történik, és ezek a jó pillanatok, amikor most szép csendben, lelkünkben végig gondoljuk, hogy milyen terheket is viszünk, és én itt bosszantó módon azt mondom, hogy mi lenne, ha csendben megkérdeznénk, hogy Uram, nincs-e valami kérésed felém ebben az én nagyon eredménytelen és nagyon megterhelt állapotomban, mégis megmerem kockáztatni, hogy azt mondjam, kérdezzük meg, Uram, nincs-e valami gondolatod, valami közös ügyed vagy? Ha nem is kérdezzük meg, de legyünk nyitottak arra, hát ha az Úr kérni akar valamit, és azt akarja tesztelni, hogy kérhetőek vagyunk-e, meddig vagyunk, és milyen körülmények között vagyunk megkérhetőek arra, hogy a saját terheinket egy kicsit félre tolva, az összemaszatolódott hálókat egy pillanatra letéve a kezünkből, másra is tudjunk, más bajára és gondjára is tudjunk figyelni, hogy egy kicsit eltávolodjunk a parttól, mert ez történt ezzel a hajóval, ezt egy kicsit el lehetett szakítani a parttól, ahol a maszatos hálókat öblögették. A negyedik dolog. A negyedik dolog, hogy összeütközik ebben a pillanatban, amikor Jézus befejezte a beszédét, az emberi tapasztalat és szakértelem azzal az óhajjal, amit Jézus megfogalmaz. Nagyon érdekes dolog az is, de ennek külön pontot nem szenteltem, hogy senki nem emlékezett, hogy miről is prédikált Jézus itt a tónak a partján. Ez gyakran előfordul velünk, hogy nem emlékszünk, miért kimentünk az ajtón, hogy miről szólt a prédikáció, de én ezért nem haragszom, mert ha szundikált valaki közben, az is egy jó eredmény volt, mert békesség volt a szívében, és a terheit le tudta tenni. Hát Lukács, aki mindennek gondosan utána járt, senkit nem talált, aki el tudta volna mondani, hogy Jézus miről beszélt. De hogy mi történt? Arról többen tudtak sok mindent mondani. Majdnem biztos, hogy Lukács ismerte Pétert is, és oda ment hozzá, egy kedves Péter bácsi, Simon Péter bácsi, miről prédikált Jézus? Írjunk róla 5 sort. És Péter megvakarhatta kopasz fejét, és azt mondhatta, hogy kedves Lukács fiam, bevallom neked szégyenkezve, hogy abszolút nem emlékszem semmire. Egy szóra se. A textusra se emlékszem. De azt el tudom mondani, hogy mi történt ott akkor velem. Az történt ott akkor velem, hogy Jézus olyan helyzetet teremtett, amit még nehezebb kezelni, mint azt, hogy belefáradva a munkába még egy szívességet tegyünk ráadásként valakinek. Az történt, hogy ő felszólított arra, hogy kezdjünk halászni. Azután, hogy egész éjjel, amikor a halászás tudománya szerint a halakat fogni kell, mert följönnek a víz tetejére, és talán bambábbak, álmosabbak, meggondolatlanabbak, itt meg 7 ágra süt a nap, itt van egy óriási tömeg, egészen biztos, hogy nincsenek csendben, éjjel csend is van, mindenki lármázik, gyerekek visítanak, asszonyok veszekszenek, férfiak megint csak egy kupacban mindenféle dologról fecsegnek, és eközben mi menjünk, mint egy nagy vízi színpadon halászni. Hát most el fognak csendesedni, de csak azért, hogy rajtunk ne vessenek. Hogy kimentünk halászni, miután egész éjjel semmit nem fogtunk. Én tudom, hogy mikor kell halászni. Van tapasztalatom arról, hogy mikor kell halászni, de a te parancsolatodra levetem a hálót. A második fontos dolog, hogy mennyire tudunk elfogadni kívülről jövő tanácsokat, akár emberektől is. ötleteket gyerekektől. Annak idején édesapám, amikor Nyíregyházán lelkészkedett, nagyon rossz járművekkel közlekedett, és számtalanszor szerelte ott a motorját, és mi ott lebzseltünk körülötte, és időnként megkérdezte tőlünk, hogy van-e valami gondolatunk, mert ő sem volt motorszerelő, és azt mondta, hogy ő ezt az édesapjától tanulta, hogy a gyerekeket mindig meg kell kérdezni, mert a gyerekeknek nagyon jó ötleteik vannak. És ezt eltettem magamban, és én is figyelek azóta mindenki véleményére, még ellenségeim nagyon gonosz, és hazug kritikáját is meg szoktam forgatni magamba, hát ha van benne valami. Megtanultuk-e azt, hogy a teljesen eltérő véleményeket, irracionálisnak tűnő véleményeket is végig gondoljuk, és legfőképpen megszólíthatók vagyunk-e, mondhat-e nekünk valamit is az Úr, ami ellenkezik az eddigi tapasztalatunkkal és az eddigi szakmai felismeréseinkkel. A világ sem eddig nem ment volna előbbre, amíg mindig Keplernél, vagy nem tudom én, hol tartanánk csillagászati dolgokba, pedig kikezdhetetlen volt a maga korában az, amit ő felismert, és az ő felismerése nélkül nem tudtunk volna tovább menni. De ha most ütnénk a vasat, és azt mondanánk, hogy a Föld már pedig nem az ő ötlete volt, nem gömbölyű, hanem még mindig egy lapos földben gondolkodnánk, bizonyos bibliai helyeket idézve, és azt képzelve, hogy azok arra vonatkoznak, akkor senki nem venne bennünket komolyan, és igaza volna. Tud-e Isten nekünk olyasmit mondani, ami tapasztalatainkban nincs benne? Ilyen akár esetleg az ő léte, mert eddig nem kötöttük hozzá a tapasztalatainkat. Voltak tapasztalataink, amiknek más magyarázatot adtunk. De nem más a hit többek között, mint egy ilyen kísérlet, hogy ugyan a tapasztalataim, a szakmai ismereteim ezt kizárják, de miért ne? Ha te mondod, miért ne? Az ötödik dolog, hogy van az egyik oldalon ez a nagy fogás, de ez nem azt jelenti, hogy mindig lesz ilyen nagy fogás, és ez nem azt jelenti, hogy ez a nagy fogás ilyen mesebeli dolog, hogy nincsenek következménye. Bizony, szakadozott a hálójuk, lehet, hogy a végén ki kellett az egészet cserélni, vagy át kellett kötni. Bizony, majdnem elsüllyedt a hajócskájuk, nagyon kellett vigyázni, hogy bele ne boruljanak vissza a halakkal a vízbe. Isten áldásai azok soha nem olyanok, hogy közben nincsen semmi veszteségünk, hátrányunk, problémánk, nem kell eszközeinket felújítani, és dolgokat előről kezdeni, és szakadozott kapcsolatokat, hálókat és egyebeket újra kötözni, és újra végig gondolni, hogy vajon alkalmasak-e eszközeink arra, hogy Isten áldásait begyűjtsük. Nagyfogás, és ez a nagyfogás arra kell, hogy inspiráljon bennünket, hogy eszközeinket újítsuk meg szüntelenül. A hatodik dolog a legkülönösebb reakció arra, ami történt, és pedig ez Simonnak a félelme, és ez a félelem átragad a többiekre. Nem egy kapzsi öröm az, ami eltölti őket, hogy most érdemes bevenni a BT-be Jézust is, ő majd imádkozik meg. Megmondja, hogy most melyik oldalra dobjuk a hálót, mi meghúzzuk. Mi húzzuk. Tehát nem baj, elszakad a háló is. Uram, csak mond mindig. Mond, hogy merre evezzünk. Evezünk, mond, hogy jobb vagy bal oldalra. Örülnek némelyek, hogy most itt a szövegben az van, hogy jobb oldalra kell kidobni a hálót, de nincs jelentősége ennek. Attól függ, hogy honnan nézzük. Ha szemből nézzük, akkor az bal oldalra volt kidobva. Mindegy. Tehát nem a nagy öröm tölti el őket, hogy most megfogtuk Isten kezét, hogy ne más testrészt mondjak, és ez ezután így lesz, hanem megrendülnek, megijednek. Megijednek attól a megelőlegezett és túláradó isteni bizalomtól és áldástól, amit azért néha érzünk. Mert nagyon sokszor vagyunk, mi magyarok különösen is rosszkedvűek, elégedetlenek, panaszkodó, nemzeti divat ez nálunk szerintem. Ezt meg is lehetne hangszerelni, vagy meg is van itt-ott, ezt énekelni lehet, ezt táncban el lehet lejteni, amilyen borulátóak vagyunk mi magyarok. Nem erről van itt szó, erről a félelemről, ilyenfajta félelemről. Ez mély megrendülés, hogy Isten jobb, jobb, és jobban lehet rászámítani, mint ezt mi a legvérmesebb álmainkban gondoltuk volna. És ebbe beleszédülünk. Ebbe beleszédülünk. Nem minden imádságra jön felelet. Minden imádság eljut Istenhez. De Isten türelmesen megvárja, amíg imádkozó szokásaink átalakulnak. Amíg egy ilyen történetből nem az az igazi üzenet, hogy milyen nagy szerencse együttműködni Istennel, mert aki vele van, annak szerencsésebb az élete. Nagyon jól érti Péter, hogy az ilyen nagy szerencsétől félni kell. Félni kell, és pedig félni kell a 7. pont miatt, amivel ez a történet befejeződik, amikor is azt mondja az Úr, hogy akkor most hagyd ott ezeket a teli hajókat, mert ez történik, kihúzzák a partra, és ott hagyják. Aztán a bámész tömeg elkapkodja ingyen, mint egy gazdatüntetés után a dinnyét, vagy egyebet. Ebből az áldásból nem visznek haza egy halat se, ha csak ott nincs élelmes és gyakorlatias feleségük, aki azt mondja, hogy azért álljon meg a menet, valamennyit vigyünk piacra is ebből. De a többit bizony elkapkodja ez a sokaság, mert nincs jelentősége már ennek. Elhívja őket az Úr, hogy mostantól fogva embereket fogjanak. Érdekes az a szó, és amellett meg kell állnunk, amivel kifejezi az eredeti szöveg ezt az emberhalászatot, ez az élve elfogásnak a foglyulejtésnek a kifejezése, vagyis nem öljük meg, nem zsigereljük ki, élve fogjuk el, nem leszünk rabbá, inkább így mondanám akkor sem, hogyha elfogjuk, tehát ez a nekem fogsz embereket, tegyetek tanítványokká minden népeket, nekem, nem magatoknak, ezt is megértik itt talán. Nem könnyű ezt sem megérteni, hogy úgy kell nekünk embereket halásznunk, ahogy ezt Jézus mondja, nem csak a testi halakra van szakértő véleménye, hogy hova kell a hálót dobni, hanem arra is, hogy hogy kell embereket fogni, és nem arra hívja el Pétert, hogy egy földi egyházat, birodalmat építsen ki, hanem hogy neki gyűjtsön embereket, akik ugyanígy beleszédülnek majd abba az áldásba és szeretetbe, amit az Úr a számukra kínál. Hol van ebben a történetben, ebben a mai történetben a nekünk szóló üzenet? Állunk a parton, bámész tömegben, még nem tudjuk, hogy kifelé fordul oda az Úr, itt fog megszólítani, kis szívességet kérni a terheinken túl, egy kis töbletet kérni, megtanítani arra, hogy vele együttműködve Isten végtelen világa nyílik meg, és áldássá lesz az életünk. Adjunk erre megfelelő saját választ. Amen.